Jó napot kívánok az Arena hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Csányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Elnök úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
Köszönöm a meghívást!
Változott a véleménye a home office-ról, mert tavaly májusban azt mondta, hogy a kollégái beszélték rá, nem volt nagyon lelkes, de a végén azt látta, hogy teher alatt nő a pálma.
Hát nagyon időszerű a kérdés, mert tegnap döntöttünk a vezetői értekezleten arról, hogy hogyan kezeljük ezt a kérdést a jövőben. Én nem vagyok home office párti döntően, és elsőbb azért, mert azt gondolom, hogy egy munkahelyi kohéziót nagyon erősít, ha az emberek folyamatosan kommunikálnak, és hát teljesen egyértelmű, hogy egy munkának a kreativitását, az innovációt segíti, ha interakció van az emberek között, de ugyanakkor megértem azt is, hogy vannak olyan tevékenységek, amik adott esetben hatékonyabban elvégezhetők otthonról, vagy az is elképzelhető, hogy néhány kollégának adott esetben olyan az életkörülménye, hogy sokkal hatékonyabban tud otthonról dolgozni, mint ha be kellene járni, és esetleg korábban elmenni. Tehát most úgy döntöttünk, hogy az OTP-n belül, hogy heti egy nap lehet a home office, és ezen túlmenően, ha a divízió vezető, a vezérhelyettesek úgy ítélik meg, akkor a dolgozóknak megengedhetnek maximum 2 napot hetente, de azon feltételek mellett, hogy ellenőrizni kell a munkavégzést, ki kell alakítani az eszközrendszert, és nem mehet a hatékonyság rovására, és nyilvánvalóan, hogyha ha azt érezzük, hogy a bank hatékonysága miatt csökken, akkor vissza fogunk állni a hagyományos munkarendre.
De általában ez alatt az egy év alatt érezték azt, hogy bárhol csökken a hatékonyság, mert tavaly azt mondta, hogy szemmel láthatóan nagyon sok dolgot ugyanolyan hatékonyan meg lehet csinálni, sőt, ha nem kell utazgatni, az kifejezett nyereség.
Igen, ez így van, és az első időszakra jelentő is volt. Most sem mondanám, hogy nem vagyunk hatékonyak, hiszen sokszor 5000 ember dolgozik online módon otthonról, de mi úgy érezzük, hogy az elmúlt hónapokban az első időszakhoz képest már csökkent a munkahatékonyság.
Más lesz a gazdaság működése, ha vége lesz a járványnak? Hogy látja most, amikor még nincs vége?
Hát nyilvánvalóan más lesz, mert most azért nem egy növekedési korszakot éltünk itt az elmúlt egy évben. Mi arra várunk, hogy miután nem egy ilyen pénzügyi válságról van szó, mint 2008-ban, hogy azt követően, hogyha megnyílik az ország, teljesen olyan mértéket ért az átoltottság, nem csak nálunk, hanem Európában is, vagy a világon, akkor egy viszonylag gyors növekedés indul meg, már az idén is várunk növekedést, és jövőre is. De ugye van a nagy kérdőjel, hogy lesznek-e új mutánsok, lesz-e a negyedik hullám, tehát egy csomó kérdés függőben van.
Átoltottságtól látja függőnek az egész elindulást az egész világon? Nem lesz sohasem valószínűleg az egész világ átoltva vele.
Egész világ nem lesz átoltva, de minél nagyobb az átoltottak, az oltottaknak az aránya, én azt gondolom, hogy annál nagyobb mértékben csökken a vírusnak a terjedési képessége, lehetősége, és láthatjuk a Magyarországon itt az elmúlt hónapokban, hetekben csökken az új fertőzöttek száma, kórházba ápoltak száma, és hát csökken a elhalálozottak száma is, tehát mindenképpen szoros összefüggés található.
Milyen lesz a növekedés képe? Az emberek grafikonokat képzelnek a szemük elé, hogy felpattanás lesz, vagy ilyen vibrálás, vagy lassú emelkedés. Ön szerint milyen?
Nem egy felpattanásra gondolok, hanem arra, hogy lesz egy viszonylag meredek emelkedés, folyamatos emelkedés.
Szépen lassan? És visszajövünk
nem mondanám, hogy lassan, de nem úgy, hogy egyik napról a másikra hirtelen ott leszünk, ahol majd decemberben is fogunk tartózkodni, nem szép lassan, nem lassan. Meredeken, de nem ugrásszerűen emelkedik a gazdaság.
Milyen volt a 2020-as év hatása a banki eredményekre? Furcsa év volt, mert nem nagyon csináltunk semmit, nem költöttünk például.
Hát a banki eredmények megsínlették nyilvánvalóan az elmúlt évet, hiszen nagyon sok céltartalékot kellett képezni, ami én remélem, hogy vissza fog jönni, tehát nem egy véglegesen elveszített pénz, de nyilvánvalóan a szabályozói követelmények, meg a konzervatív tartalékolási politika megköveteli, hogy a legrosszabb helyzetre készüljön fel a bankszektor. ezért a bankszektor eredményessége romlott, de úgy látom a negyedévi számukból szintén, hogy ez is gyorsan helyre fog állni, hiszen az összes tartalék gyakorlatilag megképzésre került az elmúlt évben, ma már inkább a tartalékok csökkennek, tartalékképzési kötelezettség csökken, úgy tűnik, hogy a bevételek elkezdtek nőni, a vállalati és a lakossági hitelfelvétel is viszonylag jó ütemben nő, köszönhetően nyilván nem csak a banki aktivitásnak, hanem olyan speciális termékeknek, mint például a most legnépszerűbb babaváró hitel, vagy egyéb támogatott hitelek, például a kiterjesztett csok, tehát egy csomó olyan lépés történt, ami összességében a banki üzleti aktivitást nem csökkentette, hanem inkább növelte.
Milyen lesz a hitelmoratórium hatása? Tavaly azt mondta, hogy látja, hogy ezt megfontoltan kezelik az emberek meg a vállalkozások.
Igen, hát ugye annak ellenére, hogy Magyarországon egyedül a világon mindenki saját döntése nélkül részt vehetett a moratóriumba, kilépni akart, akkor természetesen kiléphetett. Ennek ellenére a lakosságnak csak a fele például, aki a moratóriumban részt vett. Tehát én nem azt gondolom, és erre most már nem csak gondolom, hanem vannak olyan példáink, olyan országok, ahol jelen vagyunk, és véget ért a moratórium, hogy nem lesz drámai hatása, 5% alatt lesz várhatóan a moratóriumban résztvevők körében a problémás hiteleknek az aránya.
A problémás hitel azt jelenti, hogy akkor szembesülnek vele, hogy ezt nehéz lesz visszafizetni?
Hát akkor szembesülnek azzal, hogy adott esetben nem tudják, vagy át kell ütemezni, de ez még nem azt jelenti, hogy nem fizetik majd vissza, hanem szükség lesz olyan adósvédelmi intézkedésekre, amiket a bankok már saját hatáskörbe meg tudnak tenni.
Ezt erre már készülnek? Tehát látják már, hogy milyen típusú adósvédelmi intézkedések kellenek, mert ez csak a banki oldal, nyilván van egy kormány oldala is ennek a történetnek.
Igen, hát a kormány oldalon most az előtt a döntés előtt állunk, hogy folytatódik-e a moratórium, vagy ha folytatódik, akkor ilyen formában folytatódik, vagy olyan formában, ami a világra jellemző, hogy a adósok kérhetik, hogy kerüljön meghosszabbításra a moratórium. A bankszövetség egyébként ezt támogatja, nincs gazdaságilag se indoka annak, hogy fenntartsuk ezt a fajta moratóriumot, hogy mindenki, aki jelenleg moratóriumban van, az abba is marad még a következő hónapokra, fél évre. Másrészt pedig azt gondolom, hogy a bankszektornak is jelentős károkat okozna, hiszen minél hosszabb egy moratórium, annál több tartalékolási igényel jelentkezik az auditor is, és feltehetően az ennek következtében csökkenő banki tőkék, azok kisebb aktivitást tennének lehetővé, ami meg feltétlenül fontos a gazdaság újraindítása szempontjából.
A második legnagyobb bank jön létre, egy OTP vezérigazgató helyettes vezetésével. Kinek milyen versenyt fog ez támasztani ön szerint?
Nem OTP vezérigazgató helyettes vezeti a bankot. Volt.
Igen.
Tehát ennyit azért ezért pontosítanék, hogy
lehetetlen
a versenyhivatal figyelmét itt felkeltsük. A értékelések szerint ennek a banknak az értéke most 700 milliárd körül van, ami piaci értékünk 3800 milliárd, tehát a méretek azok nem összevethetők, és azt gondolom, hogy nem összevethető az a üzleti aktivitás, ami az OTP-nél felelhető, az a digitális fejlesztés, fejlődés és infrastruktúra, ami az elmúlt években bekövetkezett, nem csak Magyarországon, hanem külföldön. Az elmúlt 3 évben 8 bankot vásároltunk és mergeltünk, tehát és mindezt úgy, hogy zökkenőmentesen történt, pedig olyan bankokról volt szó, akik ezekkel a mörgyökkel az adott ország legnagyobb bankjaivá váltak. Tehát óriási tapasztalatunk van. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi ismeretek alapján az OTP semmilyen értelemben nem verhető meg sem Magyarországon, sem a régióban.
Versenyre, nagyobb versenyre, mint amiben eddig dolgozik, ösztökélhető egy ilyen bankholdinggal? Vagy ahhoz is kicsi?
Én ezt nem gondolom, hiszen azért a holdingban résztvevő bankok, akár a Takarékbank, akár a Budapest Bank, vagy a Külker Bank jelen voltak a magyar piacon, és elég erős versenytársak voltak az MKB. A Budapest Bank az az kisvállalkozások lakosság terén is, az MKB pedig főleg a nagyvállalati piacon jelentett erős versenytársat, tehát nem számítok arra, hogy nő vagy csökken a verseny, mert ugyanazok a szereplők más színekben itt voltak a piacon, és maradnak is.
Az állami forrásgyűjtési verseny, Magyar Állampapír plusz Szuperállampapír, jegybanki forrásbőség, NHP, hajrá. Ez hogyan hat az OTP tevékenységére? Te vagy azt mondtad, hogy nehéz betéti kamatokkal versenyezni.
Hát nem lehet ezekkel az állampapírokkal versenyezni, adózási előnyük is van, és hát viszonylag magas a kamatszint is. Ezzel együtt nekünk nincs problémánk, hiszen az OTP csoportnak több mint 9 milliárd euró likviditási többlete van, de vannak olyan bankok, ahol akadálya a forráshiány a hitelezésnek, vagy például anyabanktól kell forrás bevonni.
Az OTP-nek akkor ezzel a továbbiakban sincsen elvi problémája sem?
Hát elvi problémám van, persze, egy piacon nem jól van egy olyan szereplő, aki más fegyverzettel próbál versenyezni, mint ami a bankoknak van, de ehhez már hozzászoktunk.
Csok, az kinek segít?
A lakosságnak, bankoknak is segít, hiszen növeli a hitelezési lehetőséget, de azt gondolom, hogy nagyon fontos a fiatalok, a lakosság számára csak a falusi csok. És hát általában azt gondolom, hogy az egész családtámogatási rendszer, amit a kormány üzemeltet vagy bevezetett, az nagyon fontos, hiszen láthatjuk, hogy már most a magyar munkaerőpiacon feszültség van, ez a későbbiekben, hogy öregszik a társadalom, még inkább nőni fog, és hát ezen túlmenően azért a nyugdíj összegek, azok egyre nagyobb terhet jelentenek a költségvetésnek.
A makrogazdaságban milyen lépéseket lát szükségesnek a gazdasági növekedés beindításához? Milyen ágazatokat lát olyanokat, aminek extra segítségre van szüksége? Mert aki egyben dolgozik, az azt mondja, hogy nyilván az én ágazatom az, ami nagyon megsínylette ezt a másfél évet, nekünk kell leginkább.
Hát nyilvánvalóan leginkább a turizmus vendéglátáshoz kapcsolódó ágazatok azok, akik leginkább megsínlették az elmúlt időszakot. Ők viszont az elmúlt időszakban kiemelt támogatásba részesültek, akár fejlesztési, akár a bérfizetésekhez nyújtott támogatások, tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy nincsenek rossz helyzetben. Ami nagyon fontos, hogy nyilván van olyan jó néhány olyan vállalat, amelyik fenntartható működési modellel, eszközökkel, üzlettel rendelkezik, de adott esetben nehezen tudja újraindítani a gazdaságát, elmentek a dolgozók, pénzügyileg nincs elegendő forgóeszköz likviditása, vagy kisebb beruházásokra van szükség. Tehát arra kell koncentrálni mindenképpen azokra a vállalatokra, és nem ágazatot mondanék elsősorban, akinek az újraindítás nehézséget okoz. Most úgy látom, hogy akár hazai forrásról beszélünk, akár uniós forrásról, erre fog a jövőben rendelkezésre pénz állni. És hát vannak olyan ágazatok, aminek a szerepe, és nem hazabeszélek előre, bocsájtom, felértékelődött, ilyen az agrárium és az élelmiszeripar, hiszen láthattuk, hogy milyen mértékben értékelődött fel az, hogy Magyarország önellátó. És mégis voltak ebben az ellátási láncban zavarok, például sokszor adott esetben a saját példánkat mondjuk, azért volt egy időben veszélyeztetett a tejellátás a mi részünkről, és ugye egy harmadát képviseljük a Bonafarma a magyar tejiparnak, mert nem volt a dobozra megfelelő kupak. Tehát egy ilyen egyszerű dolog ellátási nehézséget okoz. Én azt gondolom, hogy végig kell gondolni a stratégiai ágazatokat olyan szempontból, hogy minden olyan nehézséget kiszűrünk, ami felmerülhet egy válság idején. Ez az egyik, ami már nagyon fontos. A harmadik, hogy akárhogy is nézzük, én azt gondolom, hogy van jótékony hatása a válságnak, hiszen a digitalizációsan nem látott fejlődésnek indult. És nem csak a bankszektorban, hanem más ágazatokban is, úgyhogy ezt meg kell lovagolni, és aki digitalizálni akar, fejleszt, vagy robotizálni akar, ezeket kiemelt támogatásba kell részesíteni. A harmadik, ami fontos szerintem, és a kormány ebbe az irányba, ha jól látom, elindult, az egészségügynek a fejlesztése, és itt át kell gondolni újra az állami egészségügyi ellátás, magánegészségügyi ellátásnak a kapcsolatát, mert úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy erős egészségügyi ellátórendszerrel rendelkezzen az ország, mind a kettőre szükség van.
Kupakra visszatérve, akkor mostantól kezdve kupakot is kell hazai címben otthon gyártani, hogy ne kelljen behozni?
Én szerintem ki kell alakítani azt a lehetőséget, hogy a szükséges, akkor a élelmiszerellátás minden részlete, beleértve a csomagolóanyagot is rendelkezésre álljon, vagy nagyon könnyen itthon elkezdhető legyen a termelése.
Mit finanszírozna abból a 7300 milliárdos alapból, ami újraindítási alap néven fut? Mikor érdemes ebbe belépni? Kinek kell ebből pénzt adni? Mire?
Hát gyakorlatilag elmondtam, ugye a szokásos és hosszú időre szóló nemzetgazdasági előnyöket tartalmazó beruházásokon, mint az infrastruktúra beruházásokon kívül, ahogy említettem, elsősorban a fenntartható kapacitása, tehát tartósan működőképes és piacképes kapacitásoknak az életben tartását és újraindítását kell támogatni, és az előbb említett ágazatokat. Erre van példa, hiszen látjuk, hogy például az agráriumban a fejlesztésre rendelkezésre álló forrásokat jelentős mértékben, a korábbiakhoz képest jelentősen kiegészíti az állam, és Lázár János, aki sokat foglalkozik vidék és agrárpolitikával, többször elmondta, hogy nagyon szükséges, hogy a magyar élelmiszeripar fejlődjön, mert nagy a verseny belföldön és külföldön is, másrészt pedig a 90-es évek elején vagy közepéig tartó privatizációt szakaszban nagyon sok élelmiszeripari vállalatot vásároltak meg külföldiek, kizárólag azért, hogy piacot szerezzenek, és bezárták. Tehát vannak olyan ágazatok az élelmiszeriparon belül, amit újra kellene indítani valószínűleg.
Cukorgyárat kell építeni?
Például, de ilyen az olajgyár is például.
De ez akkora volumen, amiben magánvállalkozások beszállhatnak, és azt mondják, hogy ezt meg kell csinálni, mert hát hiszen korábban volt, most meg cukorgyárból talán, ha egy van.
Ez egy piaci kérdés, ki kell számolni, milyen megtérülési feltételek mellett éri meg egy magánbefektetőnek például egy cukorgyárat építeni, és ahhoz milyen állami támogatás szükséges. Akkor be fognak szállni, azt a támogatást megkapják, és láthatóan tartósan piacképesek. Így nyilván vannak olyan ágazatok, amiket nagy multik uralnak, és nagyon nehéz betörni a piacaikra, és hát nyilvánvalóan az Európai Uniós tagságunk bizonyos szempontból hátrány is lehet ilyen szempontból ebben az esetben, hiszen nem tudjuk védeni a piacainkat, meg kell nyitni az európai szállítók előtt, és hát az európai piacról meg nagyon sokszor ugye, vagy többségben nem itthon döntünk, hanem az unió megállapodásaitól függ. Tehát magyarul azt akarom mondani, hogy nyilván abban érdemes befektetni, ahol látjuk azt, hogy nem csak előállítani tudjuk a terméket, hanem olyan terméket tudunk előállítani, ami árba, minőségbe képes versenyezni egy nyitott piacon, nyitott gazdaság.
Az világos a járvány után, hogy mi az az ipar, mezőgazdaság, vagy bármilyen ágazat, ami tartósan versenyképes lett, mert a turizmusról mindig azt gondoltuk, hogy azt semmi baj nem érheti, mert mindenki mindig utazni akar, és aztán az egyik pillanatról a másikra ez nullára esett le. Tehát úgy tűnik, hogy ez például nem válságálló.
Hát nem válságálló, de mégiscsak az, mert hiszen egy ilyen rövid válságot állni tud, mert meggyőződésem, hogy a belföldi turizmus az nagyon gyorsan helyre fog állni. Ezt láttuk az elmúlt év nyarán, amikor kinyitottak a szállodák, akkor nagyon gyorsan meg is teltek. Itt nyilvánvalóan a turizmus azon részéről van szó, ami a külföldi turizmus jelenti, és hát legalább ilyen jelentőséggel bír, mint a belföldi turizmus. Én azt gondolom, hogy a magyar ipar összességében sokat fejlődött az elmúlt évtizedekben. Ha csak az autógyártást nézzük például, akkor tényleg olyan kapacitások kerültek Magyarországra, amelyek jelentős hozzáadott értéket képviselnek a beszállítók felé is, a beszállítási lehetőségek és ezzel járó technológiai fejlődés területén. Még egyszer mondom, sokan azt gondolják, hogy a mezőgazdaság, az agrárgazdaságnak a jelentősége kicsi néhány százalékos, szokták megjelölni a GDP-be való arányát, ami nem igaz, hiszen a figyelembe veszünk mindent, ami az ehhez az ágazathoz kapcsolódik, a műtrágyagyártást, a különböző vegyipari kapacitásokat, így tovább, akkor bőven 10% van a nemzetgazdasághoz való hozzájárulása, a GDP-hez való hozzájárulása, és, És hát ebbe olyan lehetőségekkel rendelkezünk, ami egy nagyon versenyképes helyzetet eredményezhet, hiszen Magyarország az egyetlen Európában, ahol onni több folyóvíz megy ki külföldre, mint amennyi folyóvíz beérkezik, miközben rendkívül sok szárazságtól sújtott terület van, amiket termővé lehetne tenni, és olyan területeken, mint például kertészet, ami nagyon nagy hozzáadott értékű termékeket állít elő, és azt gondolom, hogy erre jobban kellene a jövőbe figyelni, nem beszélve arról, hogy olyan mértékben digitalizálódott az agrárium, akár a növénytermesztési, akár az állattenyésztési részét nézzük, ami felér bármelyik nemzetgazdasági ágazat digitális fejlődésével. Tehát én abban bízom, hogy a fiatalok számára is egyre vonzóbb munkahely lesz, és hát hozzá tudunk járulni a munkahelyteremtéshez még jobban.
Milyen az OTP csoport helyzete most, beleértve a nemzetközi akvizíciókat is?
Hát nagyon erősek vagyunk, mindig is erős volt az OTP, az jellemezte az elmúlt 20 évet, és mivel is kezdje, már nyilvánvalóan nekünk is esett a jövedelmezőségünk, de ezzel együtt a tőkére vetített megtérülésünk az 13% volt az elmúlt évben, ami példanélküli, mondhatom, az európai bankszektorban, mint hogy példanélküli az is, amit várunk erre az évre, hogy 18, mint régen is, 18-20% között, néha 20% fölött mozgott az OTP-nek a megtérülése tőkére vetítve. Hát ugyanezt várjuk, nagyon gyorsan talpra fogunk állni. És hát ami mindig jellemezte az OTP-t, tőke, likviditás és tartalékolás oldalán is, hogy rendkívül konzervatívak vagyunk, ezért mondhatom azt, hogy a teljesítő hitelállományokra képzett céltartalékunk legmagasabb Európában, és a nem teljesítő hitelekre képzett céltartalékunk is eléri 62%-ot, tehát nem érhet bennünket kellemetlen meglepetés, csak kellemes mez, ennek remélem egy része visszajön az eredménybe. Ez az egyik. A másik, digitálisan rendkívül sokat fejlődtünk az elmúlt 4-5 évben. Mondhatom azt, hogy élen járunk Magyarországon, de a régióban is, és ezt folytatni kívánjuk. Tehát erőltetett ütemben digitalizálunk és robotizálunk az OTP-nél. És hát nagyon fontos az, hogy 8 bankot vásároltunk az elmúlt 3 évben, és olyan tapasztalatra tettünk szert bankok átvilágításába, mörcsörésébe, átalakításba, ami megint csak mondhatom, hogy egyedülálló Európában, és ezt a képességet úgy tűnik, hogy lesz módunk kihasználni a jövőben is. Jelenleg is 3 országban folytatunk tárgyalásokat, 3 bank megvásárlásáról, ebből 2-nél egészen közel vagyunk az aláíráshoz.
Üzbegisztán és Szlovénia?
Ezt nem kommentálnám most.
Elképzelhető, hogy mindkét országban vesznek, vagy ez is a ma még nem kommentálható kategóriában
én
van?
Én most ezt nem kaptam felhatalmazást a kollégáktól, hogy ezt kommentáljam.
Nem akarok túl kérdezni, de Szlovénia az egy eurozónás bank lenne. Szlovénia eurozónában van. Annak van versenyelőnye, hogyha az OTP euróban is tud szlovén bankrendszeren keresztül forrás gyűjteni?
Mi Szlovéniában egyébként már ott vagyunk. Tehát
már tudnak.
Tehát már látjuk, hogy ez mivel jár. A eurozónának vannak előnye, nyilván, mint a euró stabilitásából adódó előnyök, másrészt vannak hátrányai, hogy óriási a marzsokon a nyomás. Ez igaz, a nem eurozóna országokban is, hogy csökkenő marzsokkal nézünk szembe, de Euróba még inkább, de mindenképpen fontosnak tartom, hogy ott vagyunk. Szlovéniába bejelentette Bulgária, hogy belép a eurozónába, tehát ott is az ottani bankunk már az Európai Központi Bank felügyelet alatt áll. Olyan tapasztalatokat tudunk gyűjteni erről a felügyeletről, meg a működésről, ami nagyon hasznos lesz, ha majd egyszer Magyarországon is euró lesz.
Lesz egyszer Magyarországon euró?
Hát kell, hogy legyen, mert amikor az euróhoz az Unióhoz, Európai Unióhoz csatlakoztunk, akkor vállaltuk az eurozónához való csatlakozás kötelezettségét is, és hát nyilvánvalóan teljesíteni fogjuk majd valamikor.
Ön szerint inkább hamarabb kellene, vagy inkább később kellene?
Én mindig azt mondtam, hogy nem kell ezzel rohanni, tehát Ez olyan, mint mikor egy NB2-es csapat feljut az NB1-be, ha nem, nincs megfelelően felkészülve, akkor ott egy pofozógépé válik, és ki is esik az első év után. Tehát úgy lenne jó bejutni az eurózónába, hogy a magyar gazdaság erős fejlettségébe eléri az eurózóna tagjainak a szintjét. Nincsenek olyan feszültségek, mint ami most van például Görögországban, vagy megnézzük, több mint 200% a GDP-el, miért hiánya a költségvetésnek, de Olaszországban is 160 körül van. Franciaország is ilyen szempontból nehéz helyzetben van, ott is 100% fölött van a hiány. Ez, mert ugye a közösség azt jelenti, hogy nem csak az előnyből, hanem kockázatból is részesedünk, tehát ilyen szempontból ez is egy kockázat lenne, tehát meg kell várni, hogy az eurozóna is jobb formában legyen, meg mi is jobb formában legyünk, és úgy kellene belépni.
Ennekül vásárol-e bankot vagy portfóliót belföldön az OTP?
Hát minden lehetséges akvizíciót megvizsgálunk természetesen. Hát Magyarországon nehéz helyzetben vagyunk, mert például a lakossági területen olyan a piaci részesedésünk, hogy nem valószínű, hogy versenyhivatali engedélyt kapnánk vásárlásra, de nyilván azokon a területeken, ahol erre van esély, ott megpróbálunk.
Commerzbank?
Commerzbankot vizsgáljuk, és érdekel bennünket a portfóliója. Elsősorban vállalati portfóliója van a Commerzbanknak. Hát vannak versenytársak, de majd meglátjuk.
Mikor dől el? Mit gondol? Most hogy látja?
Én sajnos nem vagyok az ütem tervel most tisztában.
Milyen év volt 2020 az OTP számára, és milyenek a 2021-es terveik? Arról már az elején beszéltünk, hogy az átoltottság az egy kulcskérdés lesz.
Hát ahogy említettem, 2020 az összes banknak egy nehezebb éve volt, és visszaestek az eredmények. Elsősorban a céltartalékuk miatt, a hitelek mögé képzett céltartalékok miatt. Mi is már az első negyed évben gyakorlatilag megképeztük az elmúlt év, tehát 2020 első negyed évben megképeztük a teljes várható veszteségre a céltartalékot. Úgyhogy ilyen szempontból ha kisebb is volt az eredmény, azt mondhatom, hogy jó eredménnyel zárt az OTP, és 2021-ben egy növekedésre számolunk. Én abban bízom, hogy elérjük, sőt meghaladjuk a pandémia előtti szintet nyereségbe.
A jóváhagyott osztalékot kifizetik-e még az idén osztalék előlegként?
Hát ugye nem csak tőlünk függ a döntés, elsősorban ugye azért nem tudtunk fizetni, mert Európai Központi Bank megtiltotta az osztalékoknak a fizetését, és ennek megfelelően intézkedett a Magyar Jegybank is. Az biztos, hogy kifizetjük az osztalékot, 119 milliárdnyi osztalék maradt bent a bankba 2019-es, illetve 20-as eredmény után. Az egy kérdés, hogy osztalék előleg lesz, vagy pedig jövőre fizetjük ki egybe a 2021 után járó osztalékkal. Erről még nem döntöttünk. Várjuk egyáltalán, mikor lesz rá lehetőség, hogy döntsünk.
Központi, Európai Központi Igen. banki kérdés, és azon keresztül a Magyar Nemzeti Banki Igen. kérdés, és ha megjön a zöld lámpa, akkor jön egy OTP döntés erről, hogy legyen.
Igen.
Külföldi csoporttagok hogy járulnak hozzá az eredményekhez, az OTP eredményeihez, mert járvány mindenhol volt.
Igen, hát tavaly csak 40-41% volt a hozzájárulás. Azt megelőzően 47% volt a külföldiek hozzájárulása. Én azt remélem, hogy most már 50% fölé megyünk ebbe az évbe, hiszen, hogy csak a legfontosabbakat említsem, Bulgáriába végbe ment a mörcs, egy nagybank voltunk, és nagybankot vásároltunk, és ugyanez a helyzet Szerbiába is, és ugyanez a helyzet Montenegróval is. Mind a három helyen sikeresen mörzsöltük a bankokat, és az összes szinergia, ami ebből következik, költségszinergiák úgy tűnik, hogy elkezdtek jönni most már az első negyed évbe, tehát ebben mindenképpen számítunk, ezeknél az országban egy jelentős növekedésre. Úgy tűnik, hogy Oroszországban is egy kivételesen jó évet zárhatunk idén, már tavaly egy kicsit visszaesett a hitelezés, hiszen ott a üzleti modellünk ezeken a áruházak beadott hitereken döntően ilyen fizikai jelenlétre is épült, ami nyilván visszaesett a járvány idején. Tehát összességében a külföldi csoporttagok azok 50% fölé kerülnek. Én azt gondolom, hogy középtávon, tehát nem, nem hosszú távon, hanem 5 éven belül 75% körül lesz az arányuk.
Az a normális arány?
Hát nem tudom, hogy normális vagy nem, de ennyi lesz.
Ugye mindig, ha valamit akvirálnak külföldön, akkor valószínűleg az előbb-utóbb termelni fog, vagyis ennek növekednie kell, ha Magyarországon már nem lehet bővülni.
Igen, hát ugye a nagy előnye az elmúlt évek akvizíciójának, összesen 8 bankot vásároltunk itt az elmúlt években, hogy sok helyen kicsik voltunk, és ezekkel a vásárlásokkal mindenütt a legnagyobb, vagy legnagyobbak vagyunk, vagy a legnagyobbak között vagyunk. Egyetlen egy országban a csoporttagok között Románia, ahol a piaci részesedésünk kicsi. Itt sajnos nem tudtunk akvirálni, de nem adtuk fel. Azt mondhatom, hogy nagyon jó kapcsolat alakult ki a jegybankkal, minden kérésüket teljesítettünk, ami compliance-hez vagy más kérdésekhez kapcsolódott, tehát olyan jelzéseket kaptunk, hogy most már nem lenne akadály az akvizíciónak, de most meg épp eladóbank nincs. Oroszországban nem vagyunk nagyok, de ott bizonyos termékekben, például a fogyasztási hitelekben ott jelentős szerepünk van, vagy a hitelkártyákban, tehát ott bizonyos szegmensekben vagyunk erősek.
Messzebbre is mennek? Oroszország is elég messze van, persze, de vannak még hatalmas piacok.
Hát igen, amit már kvázi a kormány jelentett be, de ilyen szempontból nem cáfoltuk, hogy Üzbegisztánba is és tervezünk egy bankvásárlást.
Miért alakították át az igazgatóságot? Pongrácz Antal, Utasi László és Bíró Tibor ki, Csányi Péter, Vági Márton, Balogh Gabriella pedig bement.
Pont az Európai Központi Bank felügyelete kapcsán szerzett tapasztalat, hogy túlzottan nem szeretik a 3-4, vagy 2-3 terminusnál tovább vannak emberek egy banknak az igazgatóságába. És hát ezek a kollégák, akikről beszélünk, ezek 20-valahány éve tagjai az OTP igazgatóságnak, és hát fiatalítani kell az OTP-t. Mindenképpen fel kell készülni arra, hogy úgy az igazgatóság, mint a menedzsment rövid időn belül képes legyen arra, hogy átvegye a bank irányítását a jelenlegiektől.
Nagyon más az Európai Központi Bank hozzáállása ezekhez a kérdésekhez? Most tanulják ezt, hogy ez hogy működik? Hát,
ezekben a terminusokban nincs előírás, de van egyfajta elvárás, úgy látom, de egyébként én nem sokkal erősebb, ezt sem mondanám, mert most már egy bank is olyan kérdőívet küld ki, mielőtt valaki igazgatósági tag lesz, meg olyan felmérést végez, hogy ahhoz képest nem szigorúbb az Európai Központi Bank se, nyilván az ő metodikájukat itthon is át kellett venni, még a módosításokkal is, tehát nincs különösebb aggodalmunk, tehát ami egy felügyeleti szempontból fontos, a likviditás, a tőke helyzete a banknak, a tartalékoknak a helyzete, a transzparencia, ezek mind messze európai átlag fölött megtalálhatók az OTP-nél. Tehát igazából mindig azt szoktam mondani, ha jönnek hozzánk ellenőrzésre bárki, hogy hát nagyon meglepődnék, ha találnának valamit. Olyan biztos nincs, olyan probléma, és már ez így van 30 éve, amiről én tudok, és azt ne lett volna publikusan az igazgatóság a felügyelet elé tárva.
Hozott-e digitális ugrást a járvány időszaka? Ugye az OTP az egy nagyon kiterjedt fiókhálózattal rendelkező bank, nagy az infrastruktúrája. Kell-e valahol karcsúsítani, vagy nem?
Hát a fiókhálózat vonatkozásában is egy kicsit konzervatívabb vagyok, mint mások, tehát nyilvánvalóan a nagy fiókhálózat jelentős üzemeltetési költséget takar, és kétségtelen az is, hogy a fiatalok, főleg a fiataloknak jelentősebb része az már az online bankolást szereti, de azt gondolom, hogy a fiók hálózatot, még ha esetleg valamilyen mértékben csökkentjük is, de nem jelentősen, nincs ilyen tervünk jelenleg, a fiók hálózatot megtartja az OTP, nyilvánvalóan más típusú fiókokat és más feladatot ellátó fiókokat fogunk majd hosszú távon üzemeltetni. Előtérbe kerül a tanácsadói jellege a fiók hálózatnak, és hát nyilván a bonyolultabb, nagyobb hitelek megtárgyalását, azt gondolom a jövőben is a ügyfelek majd a személyes jelenléttel vagy a fiókhálózatba fogják végrehajtani, de azt látom, hogy az ilyen személyi kölcsönök, áruvásárlási kölcsönök, azok nagy arányban ma már digitális csatornákon keresztül történnek, és hát nagyon fontos, ha megnézzük az OTP Simple-nek a sikerét, hogy úgy tűnik, hogy nem elég egy banki ügyfélnek, hogy a bank csak pénzügyi szolgáltatást nyújt, tehát ő szereti azt a szolgáltatáson kívül, tehát hogy mondjam, kap egy szolgáltatást, legyen autópályamat visszavásárlás, vagy mozi egyvásárlás, vagy ételrendelés, és a banki szolgáltatás szinte csak mellékes. És ezt ebbe az irányba megyünk, hogy erről a termék unalról, hogy csak a termékeket fejlesztjük és próbáljuk külön értékesíteni, az ügyfelet kell nézni, és az ügyfél igényeit kell pontosan látni, mely területen tudjuk neki biztosítani, online módon minél több igényt ki tudjon elégíteni.
Az a végső cél, hogy mindenkinek a mobiltel, az okostelefonjában benne legyen a teljes elérhető szolgáltatás?
Az összes szolgáltatás bármilyen tranzakciót végre tudjon hajtani, és ha egyébként úgy gondolja, hogy konzultálni szeretne, akkor meg be tudjon menni a fiókba, és akkor nyugodt körül, meg kulturált körülmények között ezt meg tudja tenni.
A díjak, banki díjak és jutalékok területén mikor lesz a mainál nagyobb verseny? Mert ezt könnyű összehasonlítani, vannak összehasonlító oldalak, de az csak a díjakra koncentrál.
Hát én azt gondolom, hogy nagy verseny van. Tehát mi vetetői szinten havonta a adott üzleti területek, azok hetente figyelemmel kísérik a versenytársaknak a piacon felelhető díjait. És de azt látjuk, és ez igaz ránk is, hogy ahhoz képest, amit hirdettünk, sokszor alacsonyabb díjakat tud elérni az ügyfél, nagyon sok akcióban. 10 milliárdos nagyságrendbe engedünk el bevételekhez az akciónkon keresztül, mert rászorulunk, mert a versenytársak is akcióznak. És hát vannak sajnos olyan díjak, amik egy ilyen minimum szintet befixálnak, hiszen van a tranzakciós illeték, ami nagyon fontos, és nagyon jó lenne végre, hogyha elektronikus tranzakciók után már nem kellene ezt fizetni, mert jelentősen csökkenthetnénk a költségeket az ügyfelek számára, és a társadalmi költsége is kevesebb lenne, hiszen a készpénz az a legdrágább fizetési eszköz a társadalom számára, egy bank számára is, és így tovább. Tehát én úgy látom, hogy Magyarországon összevethető a verseny az európai bankokéval. Ez egy más kérdés, mert sokszor vádolnak bennünket azzal, hogy a díjak mértéke itt-ott-ott valahol magasabb, vagy adott esetben a kamat, mint az európai kamatok. Tehát ha egy eurózónának az alapkamata alacsonyabb, akkor nyilvánvalóan az euróba fölvett hitel is alacsonyabb kamattal jár, és hát az is kétségtelen, hogyha nekünk kell különböző díjakat fizetni a tranzakciók után, akkor azt is be kell, hogy építsük az árba, és hát nem mindegy az se, hogy egy bizonyos díjmértéket azt mondjuk 10 eurós tranzakcióra vetítünk, vagy 1000 eurósra. Nálunk sokkal kisebbek a tranzakciók méretei, miközben a lebonyolítása, a munkaerő, a számítógépes felszerelés, az adathálózat ugyanannyiba kerül, mint Európában. Tehát ahhoz, hogy fenntartható legyen a bankszektor, azt gondolom, hogy jelentős díjemelésre vagy kamatcsökkentésre saját erőnkből nem vagyunk képesek.
Tavaly, amikor az akkori OTP részvény árfolyamról beszélgettünk, akkor azt mondta, hogy folytatja a saját részvény vásárlást, bár nem akar ebben segíteni senkinek, de az OTP részvénynek mégis segített, mert elindult fölfele 30%-ot. További emelkedésre számít?
Hát az elemzők várakozásait mindig elemezzük, mi is, magunk is, és hát ott ilyen éves, egy évre előre tekintve 16 ezer körüli célárat tartanak reálisnak. És én is úgy gondolom, hogy az OTP teljesítménye alapján az árnak valahol egy magasabb tartományba kellene tartózkodnia, de emiatt nem vagyunk izgatottak, tehát a bank jól működik, osztalékot fizet, és majd eljön az idő, amikor az értékelése is fair értéken fog történni.
Saját részvényvásárlást folytatja tovább?
Én mindig vásárolgatok részvényeket, meg megtartom azokat a részvényeket, amit mint menedzser kapok.
Budai Egészségközpont egy fontos saját befektetése. Elsőként ajánlották fel kapacitásaikat COVID ügyben. Milyen lehetőséget lát a magánegészségügyben? Mert például a COVID ellátás az tipikusan nem a magánegészségügy, kivéve ha nagy járvány van.
Igen, hát nyilvánvalóan vannak olyan tevékenységek. Én például biztos vagyok benne, hogy a mostani kórházfejlesztéseket úgy kellene megcsinálni, hogy nagyon könnyen átalakítható legyen a kapacitások jelentős része intenzív, vagy intenzív jellegű kezelést lehetővé tevő kapacitásnak. Én azt gondolom, hogy a két egészségügyi ellátási forma nagyon jól meg tud élni egymás mellett, az állam és a magánegészségügy. Azt kell megszüntetni, amire a kormány is törekszik, és azt gondolom, hogy teljes mértékben igaza van, hogy a magánellátás összekeveredjen olyan mértékben, olyan szinten az állami ellátása, hogy magánorvosként fogadja a beteget, majd állami kórházba az ottani eszközökkel vizsgálja meg, majd a beteg újra visszamegy a magánellátásba, és ott fizet. Azt gondolom, hogy ez nem jó, de az viszont már lehet, hogy bizonyos tevékenységeket adott esetben itt van a Budai Egészségközpont, magánegészségügyi intézmény lát el. Ma Magyarországon a bonyolult, nehéz, nagyon súlyos gerincműtétek 99%-át a Budai Egészségközpont látja el például, mert ott van erre kiépítve. Évtizedeken, tehát 30 éven keresztül a Varga Péter Pál kiváló vezetői munkája révén felépített kapacitást. Tehát meg lehet találni, és valahol meg kellene teremteni a versenyt is egy kicsit az állami és a magán mellett, mert akkor lehetne igazán megmérni egy állami kórháznak a hatékonyságát, ha ugyanazt a tevékenységet magánkórházba is végeznék, és kisebb költséget történne, és esetleg jobb minőségbe mindez.
Bonafarmnál mi a következő állomása teljes integráció felé a kupak gyártáson túl?
Úgy látom, hogy megragadt ez a kupak az ön
fejében. Igen, azt, hogyha nem lehet tejet kapni, mert nincs kupak, azért az elég megrázó. Pláne, aki minden nap iszik tejet. Annak.
Hát sok fejlesztést csináltunk az elmúlt években, mint nem feltétlenül okos befektetői magatartásra volt, de ezt szoktam mondani, hogy ugye én 97-ben fektettem be először mezőgazdaságba, akkor a villányi borászat volt az első, és aztán így jött Dalmanból és tovább, Pikk és társai, de én még soha egy fillért ki nem vettem ebből az ágazatból. Ez nem azt jelenti, hogy kár volt befektetni, mert az értéke viszont jelentősen nőtt nyilvánvalóan a cégeknek, hiszen folyamatosan korszerűsítettünk. És ez a terve most is, hogy korszerűsítsünk, és Lázár János meghirdette, hogy a Mezőhegyes lesz az ország legkorszerűbb gazdasága, meg a legjobb. Hát ezzel én szeretném, ha a Bonafarm az mindenképpen versenyezni tudna, még a kevesebb állami támogatást is kap. Hát az utolsó szerzeményünk a Hungerit volt, a Baromfi ipar, 20 millió csirkét, 10 millió kacsát, 3 millió libát vágunk ott. Ezt a céget kell most jelentősen korszerűsítenünk, és ugyanazt a modellt, amit például a sertésben vagy részben a tejtermelésben megvalósítottunk, hogy saját alapanyag előtt állító bázist hozunk létre, tehát növeljük a állattenyésztés a csoporton belül ezt folytatjuk. Úgy gondolom, hogy valahol mondtam példaként nem régiben, hogy ahogy a bankoknál követelmény, hogy ismerd meg az ügyfeledet, tehát ne nyissál számlát olyan embernek, akit nem ismersz, ugyanúgy előbb-utóbb a fogyasztónál is feléred az a követelmény, tudni akarom, hogy mit eszek. Ki termelte, Magyarországon termelték, vagy nem Magyarországon, mit használtak a termeléshez, hol vágták le az állatot, ki dolgozta fel, és akkor lehet biztonságban tudja azt, hogy ez egy transzparens és átlátható folyamat. Na most mi ezt szeretnénk biztosítani a Bonafarm csoport a magyar fogyasztóknak.
További befektetéseket tervez ezen a területen?
Természetesen, és ugye szeretnénk kilépni majd nyilván előbb-utóbb külföldre is, mint az OTP, hiszen a példa az úgy tűnik, hogy jó. Akite például megtette, akite Szerbiában már nagyon aktív tevékenységet folytat, most Szlovákia lenne a következő célpontja, tehát keressük a befektetési lehetőségeket.
Fontos szerepet vállalt a Szent István Egyetemen. Mit lát benne? Mitől lesz jobb az alapítványi forma, mint ahogy korábban dolgoztak?
A Szent István az több, mint fenntartó váltás, hiszen összevontunk négy egyetemet, ugye magát Gödöllőt, a Szent István, a Kaposvári Egyetemet, a Gyöngyösi kampuszt és a Hévízi, nem Hévízi, Keszthelyi kampuszt.
Georgikont.
Igen, Georgikonnak a Keszthelyi kampuszát, és ezen túlmenően a NAIC-nak, a NAIC teljes mértékben Nemzeti Agrárinnovációs Központ, összes kutatóintézetek, kivéve az Agrárgazdasági Kutatót és az Erdészeti Tudományos Intézetet csatlakozott az egyetemhez. Na most, tehát ezzel kezdtük a feladatot. A másik feladat, amit elvégeztünk, mielőtt a fenntartó váltás bekövetkezett volna, mert én személy szerint két éve vezetem ezt a munkát. Végignéztük az összes külföldi és európai egyetemet, hogy néznek ki a tananyagok, mit tanítanak, és a legjobb egyetemeknél látható volt, hogy szemben a magyar szétaprózott agrároktatással, hiszen 14 helyen folyt oktatás, a tananyag szerkezete is egészen más, csak 50%-ot tesznek ki a hagyományos agrárágazati tanulmányok, és a maradék az digitalizáció, technológiai ismeretek, gazdálkodás, és amire szükség van egyébként egy olyan vezetőnek, aki nagy mezőgazdasági vagy bármilyen céget vezet, és ami nagyon fontos, hogy ennek révén azok a hallgatók, akik az egyetemet elvégzik, nagyon könnyen tudnak elhelyezkedni ágazaton kívül is. Tehát egy sokkal jobban használható diplomát kapnak. Ez az egyik, aminek az eredménye az, hogy már Kaposvárra már 82%-kal több diák jelentkezett, Gödöllőre pedig 35, mert érzik, hogy lesz változás. Nagyon fontosnak tartjuk, most áttekintjük a szakokat, több és a karokat és a kutatóintézeteket összevontuk, tehát most együtt vannak a kutatók és az oktatók, tehát nagyon, hogy mondjam, felértékelődött az a tudományos képesség az egyetemnek a kutatóintézetek csatlakozásával, ami azért korábban is megvolt. Na most én azt gondolom, hogy minden területen sokkal hatékonyabb struktúra jött létre. Szakokat áttekintjük, és olyan szakokat, ami feltétlenül szükséges, hogy most használható képes tudást kapjanak a hallgatók, ilyen a vízgazdálkodás, az öntözés, az élelmiszeriparban a korszerű eljárások, az adat elemzés, adatgyűjtés, mert hiszen ezek a korszerű agrárgépek, ezek mérhetetlen adatot gyűjtenek be a szántóföldről és a vetéstől, a földmegműveléstől az aratásig, ami most nincs kihasználva, miközben lehetne olcsóbbá tenni a termelést, és lehetne hatékonyabbá tenni a termelést. Tehát magyarul a digitalizáció, robotizáció, amiket említettem a bank vonatkozásában, ugyanúgy felelhetők lesznek az egyetem oktatásába is. Hát ezek már meg részben felelhetők egyébként a modern nagyüzemeknél a magyar mezőgazdaságban is.
Az utódlás kérdése foglalkoztatja, a Bonafarmnál Csányi Attila, az OTP-ben pedig Csányi Péter fontos szerepeket visz.
Hát Bonafarmnál egyszerűbb a válaszom, mert sose vezettem a Bonafarmot, tehát Attila 2006 óta, tehát most már 16 éve elvállalta azzal, hogy majd azt ígértem, hogy nyújtok én is segítséget, de hát igazából semmilyen segítséget nem nyújtottam, és az általa irányított cégcsoport most már 2 milliárd eurós bevétellel rendelkezik, és több mint 10 000 embert foglalkoztat, tehát én azt gondolom, hogy ott ő viszi tovább, és jól csinálja, tehát nincs, ilyen kérdés nincs. OTP-ben nyilván majd meg kell keresni az utódomat, mert idők végezetéig nem szeretném én se csinálni, mert látom azokat az idős embereket, akiket kerülgetnek a fiatalok, mert totyog, és mindig pont úgy áll, hogy ne lehessen elmenni mellette, vagy bemenni egy terembe, mert ajtóba áll meg. Tehát én ezt szeretném elkerülni, hogy arról legyek híres, hogy ott kerülgetnek és akadékoskodok, hanem ezt megelőzően szeretnék majd legalább nagy részt leadni a feladataimból, és hát nekem van egy óriási szerencsém, hogy rengeteg hobbim van, tehát el tudom foglalni magamat. Úgyhogy persze foglalkoztat az OTP-nél az utódlás.
Budapesti Európa-bajnokság, hát foci EB-re marad időnk. Mit vár Magyarországtól, mint a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke?
Hát egyértelműen a Európa-bajnokságnak a legnehezebb csoportját kaptuk ki, tehát ennél nem lehetett volna erősebbet összeválogatni.
Teher alatt fog nőni a pálma?
Hát reméljük, hogy nő. Tapasztalatot szerzünk. Ugye a Varannak, a Real Madrid védőjének van a cipőjére felírva a Dalai Lámának a mondása, azt hiszem, hogy én sohasem veszítek, vagy győzök, vagy tapasztalatot szerzek. Na most ez a helyzet a magyar válogatott tal is, de nagyon sok meglepetést okozott már ez a válogatott, és először lesz lehetősége a szövetségi kapitánynak, Marco Rossinak, hogy hosszú időt töltsön együtt a játékosokkal, hiszen elkezdődik a jövő héten a felkészülés, miközben korábban néhány nap volt csak átrendelkezésre a meccsek előtt. Én abban bízom, hogy megfelelően fel tudja készíteni a játékosokat, és nagyon jó meccseket játszunk, és nagyon sokat tanulnak a játékosok belőle. És hát 16-ban is majdnem megvertük a portugálokat. Én nem hiszem, hogy ők jobbak lettek. Cristiano Ronaldo egyértelműen visszaesett a formáját tekintve. Én meg úgy érzem, hogy a miénk fejlődtek. Tehát bátran nézzünk a jövőbe, aztán remélem, hogy majd nem lesz csalódás a vége.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Csányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.